Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a képernyők előtt, és itt, akik szolgálattevők, nektek is nagyon hálás vagyok, hogy együtt lehetünk. Emeljük föl a szívünket az Úrhoz, a 25. Zsoltár első és második versét énekeljük.
Sok szeretettel köszöntjük a helyben levőket, illetve a képernyők előtt levőket. Akár gyülekezeti tagok, akár vendégek, Isten hozta mi nálunk a Káposztás megyeri gyülekezetben. Így folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekes füzetnek a 33. énekével: Boldog ember az, ki bűnt nem ismer. Thank you. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ma, Lukács evangéliumából, a negyedik részből, az első 13 versből, Jézus megkísértésének a történetéből. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkeresség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki, megmondatott: ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk most imádságban neki. Szerető mennyei édesatyánk, furcsán jó és rossz érzés egyszerre hallani azt, hogy ugyanolyan kísértés érte Jézust is, mint minket ér. Nem örülünk ennek, csak mégis jó az a tudat, hogy minden, ami minket ér mai napon, vagy az előző héten, vagy ami a jövőben van, azon Jézus már keresztül ment. Hogy nem magasról részvétlenül nézed a különböző csetlésünket, botlásunkat, hogy nem részvétlenül nézed, hogy milyen bajokba esünk, hogy milyen terhek jönnek ránk a vállainkra, hanem mindezeken Jézusban te is átmentél, előttünk jártál. Olyan fontos, Urunk, hogy lássuk, hogy nem csak minket ér mindez. Józanodunk, Urunk, arra is, hogy ne csak a saját bajunkat lássuk, ne csak irigykedjünk másokra, hogy nekik milyen jó, hanem lássuk meg, hogy bárkinek bármilyen mosolya van, vagy bármilyen élete van, nem tudhatjuk, hogy milyen események, milyen törések, milyen sebződések vannak a mélyben, milyen kísértéseken, milyen bajokon, szenvedéseken ment már keresztül. És segíts, Urunk, hogy ne szégyeljük azokat a ráncainkat, őszhajszálainkat, hegeinket, amik ezekből az ütközetekből megmaradtak, hanem legyünk rájuk büszkék, mint emlékekre, amelyeket veled együtt harcoltunk meg. Kérünk, Urunk, hogy biztos ma is elesettségünkben, próbáinkban, kísértéseinkben, a mai napon használd hajnalkának az ige hirdetését, szenteld meg őt kegyelmeddel, szent lelkeddel, hogy úgy tudja szólni a te bíztatásodat, hogy mindenki kapjon belőle a mai napra, a jövőre erőt, kegyelmet, forrást belőled a harcokhoz, a terhekhez, a szenvedésekhez. Így nyitjuk meg a szívünket előtted, Urunk, legyél velünk szent lelkeddel, mind az ige hirdetőjével, mind a hallgatókkal. Jézus nevében. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére az új énekesüzet 83. énekével. Itt a szívem.
Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hadd olvassam Isten igéjét két bibliai szakaszból, Mózes 5. könyve 8. fejezetéből, a 3. versben így szól az Isten. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. És Péter első levele, 5. rész, 8. versét olvasom. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Szeretnék kapcsolódni Csere Gábornak a 2 héttel ezelőtti igeti hirdetéséhez, ugyanazt a címet is adtam neki, kísértés és növekedés a lelki életben, és a Céltudatos Élet című könyv alapján, ahogy vesszük végig a hitbeli növekedésnek a témáit, ide szeretnék kapcsolódni. Ugye a Gábor bácsi arról tanított Jakab apostol alapján, hogy teljes örömnek tartsátok, hogyha mindenféle kísértésekbe estek, mert ez lesz a növekedésetek záloga. Hát, hogy öröm vagy nem, azt nem tudom, de az biztos, hogy jön a kísértés, úgyhogy erre keresztény emberként jó lesz felkészülni. És egy nagyon pici filmrészletet szeretnék, ha a hangosítóink bejátszanának, és ha lehet, akkor nem tudom, meg tudjátok-e oldani, hogy egymás után 2-szer. És csak azt szeretném mondani előjáróban, hogy ez a Luther című film, 100-szor már emlegettem nektek, az egyik nagy kedvencem ez. Ebből egy pici részlet, tulajdonképpen egy 2 mondatos párbeszéd, 2 katolikus pap beszélget egymással, és én sokáig nem értettem pontosan, hogy miről van szó, és aztán, mikor megértettem, akkor meg azt éreztem, hogy ez egy óriási felfedezés, és egy óriási igazság, ami itt kimondatik, és szeretném, hogyha ezt így értő szívvel hallgatnátok ezt a filmrészletet.
Önnek mi a célja, Aleander?
Hogy szolgáljam Istent. Teljes szívemből.
Akkor ebben fog megkísértetni. Önnek mi a célja, Aleander?
Hogy szolgáljam Istent. Teljes szívemből.
Akkor ebben fog megkísértetni.
Igazából ez a, nagyon szépen köszönöm, az a jelenet ez, amikor hát ők igazából szembe találják magukat az egyháznak a bűneivel, azzal, ahogyan Luther jön az ő gondolataival, és a fiatalabb egy nagyon értelmes, okos fickó ez az Aleander, aki tényleg szeretné az Istent és az egyházat szolgálni, de a Kajetán bíboros, aki a piros ruhás, már egy idősebb és bölcsebb ember, és ő már tud valamit, amit a fiatalabb még nem, hogy a kísértés ott jelentkezik, ahol a szívünk vágya gyökerezik. Ez egy nagyon fontos felismerés volt nekem, amikor ezt úgy mélységében megértettem, hogy ha valami igazán a szívünk mélyén van egy vágy a jóra, a szépre, a nemesre, ahol valami kincset, értéket vélünk fölfedezni, pont ott ér bennünket a próba is. Hát ettől lesz egyébként kísértés, mert hogy ott valami kincs forog kockám, és érdemes az Isten emberének erre felkészülni. Azt tudjuk, hogy létezik egy ellenség, hogy van a világban egy szellemi hatalom, ami az embert el akarja tántorítani Istentől. Maga az a szó, hogy sátán, ez is ezt jelenti, hogy ellenség. Aztán a Biblia használ egy szót, diabolos, ami azt jelenti, hogy szétdobáló, az Isten rendjének az ellenlábasa. C.S. Lewis így fogalmaz, 2 zsákutcába tud menni ezzel kapcsolatban a keresztény ember. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy nincsen ördög, nincsen gonosz, tagadja. Az ördög ennek örül. A másik zsákutca az, amikor talán egészségtelenül is túl nagy érdeklődést mutatunk ez iránt, és túl sokat is foglalkozunk vele. Nekik maguknak, írja C.S. Lewis, mármint a démonoknak, mindkettő tévedés tetszik, és egyforma örömmel üdvözlik a materialistát és a varázslót is. Péter apostol viszont így int bennünket, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Ahogy készültem erre az ige hirdetésre, nekem is voltak kísértéseim. Nagyon izgalmas, ahogyan az ige hirdetőnek azt sugdossa a gonosz, nem tudom, hogy András te tapasztaltad-e már, hogy hát, hogy ez közhely. Ezt már mindenki tudja, százszor elhangzott, erőtlen, nincs ebben semmi különös, nincs egy normális példát sem, ezt te nem is élted át, hiteltelen vagy. Szóval ezt így sorolhatnám egy hosszú órán keresztül, hogy miket mond a gonosz, és hogy ezeket most is így átéltem, és annyira szeretném, és az a vágyam, és ebben fogok megkísértetni, hogy leleplezzünk valamennyit a sötétségből, és hogy az Isten világossága hadd áradjon így az én emberi töredékes szavaimon keresztül. És nem csak a gonoszszal szemben akarok prédikálni, hanem az a vágyam, hogy Istenre fordítsuk a figyelmünket, a szabadító Istenre, aki legyőzte a gonoszt. Mit tanít nekünk az Úr Jézus megkísértése? Amit lekcióként felolvastunk, tulajdonképpen egy picit textusunk is, mert nagyon fontos nekem az, ahogyan Jézus elmegy a pusztába, és ahogyan találkozik a gonosszal, és az a háromféle kísértés, és nem fogok tudni mélységébe mind a háromba most belemenni, de ha Isten adja, akkor akár még ebből egy sorozat is lehet, majd meglátjuk. De most mindenképpen szeretném, ha ránéznénk arra, hogy nagy vonalakban mit tanít nekünk Jézusnak a megkísértése. Jézus felkészül a kísértésre. Ez az egyik számomra nagyon fontos tanulság. Mindenki tudja, hogy vannak kísértések, csak nem mindig érezzük. Mert a kísértés az Isten világossága erőtere fényében jelenik meg. Ezt most úgy értem, hogy például beszéltem már olyan bűnözővel, aki követett el betöréses rablást. És hogy azt gondolnám, hogy az ilyen embernek nem jelenik meg az Isten fénye, nem tűnik föl neki az, hogy ez egy bűn, vagy ez egy kísértés, hogy ő csatlakozzon mondjuk egy ilyen, mert hát én ezt nem egyedül követi el, egy ilyen szervezethez. De amikor eljön ez az ember, és elmondja, hogy ő tudja, hogy ez bűn, akkor tudom azt, hogy már Isten ott járt előttem, a Szentlélek már megmutatta neki ezt. Tehát, hogy azt gondolom egyébként, hogy a legelvetemültebb emberi lélekben is, hogyha Isten pici fénysugara be tud törni a szívébe, akkor elindul az önreflexió, és elindul az, hogy rávilágít a kísértésre. Hogyan tudunk mi felkészülni, hogy a Szentlélek ott legyen, és rávilágítson? Hát Jézus úgy teszi ezt, hogy először is megkeresztelkedik. Ugye a bűnök bocsánatára keresztelt keresztelő János, Jézusnak nem voltak bűnei, ennek ellenére fontos volt neki beleállni ebbe a sorba. És mi, mint bűnös emberek, meg azt tudom mondani, hogy a bűnvallás, a bűnre való reflektálás nagyon fontos, hogy a vizsgálatot, a szívünk vizsgálatát ne mulasszuk el. És hogy legyenek olyan megtisztulási pontjaink, mint Jézusnak ez a keresztség, amit kifejez. És hogy nagyon sokszor akár egy lelki gondozói beszélgetés, akár emlékeztek rá, aki volt velem gyógyító jelenlét hétvégén, akár ilyen megállások, ima tapasztalatok, át Isten igéjének, szent lelkének az átmosása hoz egyfajta ilyen megtisztulást, és ez nagyon fontos. Mert muníció kell a kísértésekhez, kísértésekkel való harchoz. És a másik pedig az, hogy a megáldás, hogy ahogy Jézus kijön a vízből, ott az Isten, a Szent Háromság Isten ott van jelen, azon a nagyon izgalmas ponton, ugye a Szentlélek, mint egy galambszárá, az Atya hangja hallatszik, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hogy nagyon fontos ez a megáldás, hogy valaki kimondja ránk azt, hogy rendben vagyunk, hogy jók vagyunk, hogy Isten szeret bennünket. És ehhez a megáldáshoz egy ilyen nagyon friss élményem kapcsolódik, ahogy tegnap elmentem az angyalföldi templomba, és ott ebben az ifjúsági előadói feladatomban kaptam egy megáldást, illetve fogadalomtétel is volt. És hát ezzel kapcsolatban is jött már most is egy csomó kísértés, meg fog is jönni, hogy úgyis tök mindegy, nem tudok majd úgyse csinálni semmit, nem lehet majd mozdítani semmit, vagy mások már úgyis megcsinálták, amit meg lehetett, és minden ilyenek. És annyira jó volt erre imádsággal felkészülni, és elmentem egy háromnapos csendességre az elmúlt hétvégén, és képzeljétek el, hogy valahogy az imában Isten megvigasztalt és megszólított, és ott az imában, ahogy ott szorongtam, hogy is lesz ez a megáldás, meg hogy lesz ez a munka, meg minden, valahogy Isten azt mutatta, hogy azt tudtam, hogy csapatot kell építeni, ezt úgy fejben tudtam, de ott szívben is megérkezett hozzám az, hogy hát meg kell hívni az ifiseket, meg kell hívni azokat a fiatal ifjúsági munkásokat, akár az egyházmegyénkből, akikre számíthatok, vagy akikkel mindenképpen együtt kell gondolkodnom. Az ördögnek ez is egy izgalmas mondat, hogy hát te 48 éves vagy, Hajnalka, a református egyház szegénységi bizonyítványa, hogy egy 48 éves anyukát választ meg ifjúsági előadónak. Hát ez is egy izgalmas kérdés, hogy van ez. Hát most ez van. Úgyhogy nem az ördögre akarok hallgatni, hanem ott az imában Isten azt mondta, hogy hívd meg őket, és nem leszel egyedül ebben a megáldásban, és őket is meg fogja áldani az Isten. És nagyon izgalmas volt ez a tapasztalat, ahogyan sokakat körbe telefonáltam, ismeretlen emberekkel beszéltem telefonon, és nagyon jókat beszélgettünk, és a legtöbben nem jöttek el erre a megáldásra, viszont a gyülekezetünkből mindenki, aki nekem fontos, és aki ebben a szolgálatban, az ifjúsági szolgálatban érintett, az ott volt, és az inkubátoros ifiseinknek a nagy része ott volt, úgyhogy meg is ünnepeltük egy szép pizzázással az egyházmegye költségére. Szóval, hát mondtam, hogy ez pénzbe fog kerülni, pénz nélkül nem lehet dolgozni. Jól van, jól van. Szóval, igen. Viszont képzeljétek el, egy valaki eljött a gyülekezeten kívülről, egy mátyásföldi fiatal segédlelkész lány, és nekem ez a lány lett a jel Istentől, hogy lesznek olyanok, akikre majd kívülről is tudok számítani, és az is nagyon izgalmas tapasztalat volt, hogy aki nem jött el, miért nem jött el? Tudjátok, miért nem jött el? Mert aki akar dolgozni, az már valamiben nyakig benne van. Tehát ők már tele voltak programmal, pont ifjúsági programok is voltak a háttérben. Szóval ez a folyamat, amit az imában csak annyit értettem meg, hogy meg kell hívnom embereket, már most egy csomó tanulságot adott. Ezt most csak azért mondom, hogy mit jelent az ima a kísértéssel szembeni felkészülésben. Nagyon, nagyon sokat tud adni, ha komolyan veszem azt, amit az imában Isten a szívemre helyez. És Jézus kimegy a pusztába, és imádkozik, és nem 3 napig, hanem 40 napig, és nem csak imádkozik, hanem böjtöl. És az a másik dolog, ami számomra ilyen nagyon izgalmas, a böjt, még nem vagyunk benne, majd ugye húsvét előtt indul a 40 napos böjt, de nagyon szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy az akarat edzése mennyire fontos. Ezt most értettem meg egy ilyen tudományos kutatás alapján, hogy képzeljétek el, ezt nem tudtam, bocsánat, ha ti ezt tudjátok, nekem ez egy nagy felfedezés, hogy az embernek a homlok lebenyében van az akaratközpont. Ezt egy pornó webináriumon mesélték el nekem. Ez nagyon fontos, hogy ide be tudtam csatlakozni, mert hogy vannak olyan keresztény szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, kísértés jeligére, hogy a mi kultúránkban, a mi világunkban a pornó nagyon-nagyon korai ifjúkortól már kísértése a gyerekeinknek és a felnőtteinknek is. Nem akarok most erről részletesen beszélni, de nagyon izgalmas volt, amit ez a fiatal mentálhigiénés szakember mondott a webináriumon, hogy az embernek az agyában van egy önjutalmazó rendszer, ugyanitt a homloklebenyben, és az önjutalmazás, az evés, ugye változtasd a köveket kenyérré, az evés és a szexuális tevékenység okozza leginkább, ez hozza a legtöbb dopamint, ami az önjutalmazás hormonja. Most csak én nagyon egyszerűen, mert én ehhez nem értek, csak azt mondom, amit most tanultam, fantasztikus, izgalmas, és mit csinál ez az önjutalmazás? Kioltja az akaraterőt. Tehát, hogy ott a homloklebenyben elárasztja ez a hormon az agyat, hát a pornó az ilyen gigászi mennyiségű tol oda, és ez, ettől jön a függőség, hogy ez a gigászi mennyiségű önjutalmazó hormon kioltja az akaraterőt. És hogy azt akarom nektek ezzel csak most ilyen nagyon egyszerűen mondani, mert ebbe biztos el lehet mélyedni, meg szakembert is biztos fogunk még hívni különböző ifi programokra, meg szülőklubokra, tehát úgy gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell, de itt most a kísértéssel kapcsolatban ezt akarom elmondani, hogy a böjt szerepe fontos, hogy az, hogy meg kell tanulnunk magunkat valahogy másképp jutalmazni, ahogy Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem azzal az igével, ami kijön az Isten száján, hogy meg kell tanulnunk valahogy örvendezni olyan gondolatoknak, olyan szellemi dolgoknak, az Isten jelenlétében eltöltött időnek, tehát amikor például imádkoztam és rátaláltam erre a gondolatra, hogy meghívjam azokat a fiatalokat, én nevettem egyszerűen, annyira megkönnyebbültem, hogy hát persze, annyira evidens is magamtól, meg nem jutott eszembe, tehát hogy örvendezni az Istentől kapott gondolatoknak, inspirációnak. Meg kell tanulnunk valahogy másképp is jutalmazni magunkat, és úgy érzem, hogy ez azért is nagyon fontos témánk, mert egy kényelmi kultúrában élünk. És van egy olyan hiedelmünk, hogyha minél inkább karnyújtásnyira van minden, bocsánat, hogy így mondom nagyon primitíven, a kaja meg a szex, akkor boldogabbak leszünk. És valójában pedig akaratgyengék leszünk, és hosszú távon nem tudjuk azokra a célokra fordítani a figyelmünket, ami tényleg értelmes, és ami hosszú távon tesz bennünket boldoggá. A böjt megacélozza az akaraterőt. És akkor itt tényleg megdől a Maslow-i piramis. Talán tudjátok, hogy ez a pszichológus fölállított egy ilyen elméletet, hogy az embernek a legfontosabb szükségletei az evés és mindenféle testi szükséglet, és csak azután jönnek a szellemi dolgok, és hogy azt látjuk, hogy nem. Hogy Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és azt is tudjuk, hogy voltak olyan idők, amikor az emberek nem tudtak eleget enni, inni, és mégis tudtak örömet átélni, tudtak Istenbe kapaszkodni, akár egy koncentrációs táborban, vagy Magyarországon nagyon sokszor volt olyan szegénység, és tudtak egymásnak is adni, egymást is tartani a bajban. Ha amikor az ördög elleni harcra gondolunk, jó lesz elgondolni, hogy milyen böjttel edzük magunkat. Mert kísértés lesz, és attól válik próbává, hogy megerősödve jövünk ki belőle. A nemes fém próbája során kiégetik belőle a salakot. A kísértésben éppen ez történik. A komplexusunk, az önzésünk, a gyengeségünk derül ki, és ezért mondja Isten, hogy tartsuk örömnek, hogyha ezek kiderülnek, legalább magunk előtt lelepleződnek, de az sem árt, hogyha egy lelki gondozó előtt, mert ez hoz növekedést és érlelődést. Hát ez még csak az első pont volt, úgyhogy gyorsan belehúzok. Második, mi a feltétele ennek a növekedésnek? Mi a feltétele ennek a lelepleződésnek? Ezeket az apró pontokat, amik most jönnek, a Pál Feri atya alapján mondom. Őt is meghallgathatjátok ezzel kapcsolatosan. Szerintem nagyon-nagyon szépen beszél erről. Azt mondja, hogy ne legyünk vakok, mert hogy a kísértésben mindig van valami vakság, hogy van valami, amit nem látok. Valamit nagyon látok, de valamit meg nem. Például Jézus, mikor ott van a pusztában, akkor azt nagyon látja, hogy ő éhes. És hogy tudok-e mást is látni, vagy be vagyok szűkülve valamire. Mert hogy a szükséglet, vagy a szenvedés, vagy valamilyen veszteség, valami fájdalom nagyon beszűkültét tudja tenni a gondolkodásunkat. És ez egyfajta lelki vakságot tud eredményezni, és a vakságban az ördög olyan módon vezet, olyan helyre vezet, ahová nem akarok menni. Van szándékos vakság is, amikor nem akarom látni a nagy képet, hanem csak egyetlen jónak tűnő dologra koncentrálok. Családtörténetünkben van ilyen, hogy valaki nagyon hajlamos volt az érelmeszesedésre, és az orvos megmondta, hogy nem szabad disznóhúst enni, mert hogy ez súlyos bajokhoz vezet, és úgy temettük el, hogy mind a két lába le volt vágva. És egyszerűen nem volt képes megtartani, tehát hogy a szokásainkon nem tudunk változtatni. Egy kis szándékos vakság ez, hogy ugyan tudom fejben, hogy nem lenne jó mondjuk valamit megtenni, mert hosszú távon az nekem a halálomat okozza, de mégis inkább nem akarom látni. Vagy amikor valaki azért vált munkahelyet, mert több pénzt ígérnek neki máshol. Egy pedagógus kollégámmal beszélgettem, egy férfi pedagógussal, aki azt mondta, hogy ő most villanyszerelést tanul, mert hogy művészeti tárgyat tanít egy iskolában, és hogy nagyon kevés a fizetés, és ő úgy gondolja, hogy most már ő váltani fog, mert ő több pénzt akar keresni. És hogy a szándékos vakság ebben az, hogy ő látja, hogy több pénzt fog keresni, még az is lehet, hogy tök jó valami képzésen részt venni és tanulni, csak nem látja a nagy képet, most nem akarja látni azt, hogy ő itt valamit veszíteni fog, hogy azt fogja elveszíteni, hogy embereket tanít, hogy gyerekek életére személyes kapcsolaton keresztül hatással tud lenni, hogy értéket fog átadni, hogy gyereket nevel és tanít, és a jövő generációjára tud hatással lenni. Én nem mondom, hogy a villanyszerelés nem fontos, szerintem fontos, csak az a kérdésem, hogy ő látja-e, hogy mit fog veszíteni. És hogy így is megérje neki. És akkor rögtön érezzük, mikor ezt a példát így végig gondoltam, hogy akkor igazából a gonosz nem csak egyéni szinten támad, hanem ipari méretekben támad, mert hogy a pedagógusok, bocsánat ezért a közhelyi pedagógusok, ápolók nincsenek társadalmilag úgy megbecsülve, hogy meg kellene, hogy legyenek. Nagyon nehéz leleplezni a kísértést, amikor az egész társadalmunk benne van. Aztán a vakság része az, hogy a negatív részt egyáltalán nem látom. Most egy olyan példa jutott ide eszembe, amikor a hittanosaimmal egy könyvet kezdtünk el olvasni, hogy tulajdonképpen az a történet címe, hogyan adok én hittamból egyest, mert hogy hittamból általában mindenki ötöst szokott kapni, és hát most kiosztottam néhány egyest is. És ez úgy történt, hogy hát a hetedikes könyv az nekem annyira nem könnyen megragadható, és azt találtam ki, hogy olvassunk el együtt egy C.S. Lewis Narnia regényt. És megvettük mindenkinek a könyvet, és úgy csináltuk, hogy egyik héten én olvastam fel nekik egy fejezetet az órán, és utána beszélgettünk róla, és a következő hétre nekik kellett otthon elolvasni egy fejezetet. Tehát, hogy nagyon meg volt támogatva a dolog, hetedik osztály. De volt 3-4 gyerek, akik ennek ellenére sem vették kezükbe a könyvet. És akkor írtunk egy dolgozatot. Mit mondott XY, hogy hívták az XY-t? Egyes. Hát mondom, akkor ez most már innentől nem lesz ám fél évi ötös, ahogy megszoktuk. Na, megint írtunk egy dolgozatot, megint egyes. És akkor erre gondoltam, hogy nem látják a pozitívumot látják, hogy most itt megúszunk valamit. Itt meg lehet úszni valamit, lehet helyette, nem tudom, PS-ezni, vagy nem tudom, mit csinálnak helyette, fogalmam sincs. De itt most felvállaltam azt, hogy én leszek a negatív ennek a oldalnak a visszajelzője. De a negatív oldal valójában nem ám az, hogy ők egyest kapnak, hanem az, hogy lemaradtak egy fantasztikus jó regényről. És ezt még mindig nem tudom nekik megmutatni. Ebben a történetben, hogy én egyest adtam, még mindig van valami részgyőzelme az ördögnek. A vakság nem számol a következményekkel, mert hogy vannak következmények. Jézus a templom párkányán áll, és valójában ez a kísértés, hogy ne számoljon a következményekkel, hogy bízzon Istenben, vesd alá magad, majd az angyalok elkapnak, még akár kívánatosnak is tűnik, hogy mindenki meglássa az Isten dicsőségét, bízz Istenben, de ne számolj a következményekkel. És hogy annyira durva ez, hogy látjátok a filmrészlet, hogy mi a szíve vágya? Istent szolgálni. Hát akkor abban fog megkísértetni. Mi a szíved vágya? Hogy felragyogjon az Isten dicsősége. Hát akkor vesd alá magad. És hogy azt mondja Jézus, hogy nem. Mert vannak beépített törvények ebbe a világunkba, amiket Isten épített bele, és számolnunk kell ezekkel a következményekkel. Hosszú távon vannak következmények. Hát, erről annyi mindent írtam, de nem tudom, hogy mit mondjak el belőle. Rengeteg tudományos kutatás bizonyítja, hogy mennyi mindennek van következménye, amiről nem is gondolnánk, hogy van, pici-pici apró dolgoknak is. A magzati pszichológia arról beszél, hogy ahogyan az anya várja a babát, értitek, nem történik kb. Semmi, de csak várja a babáját, és hogy már azok a fantáziák, amik ott jönnek, már azok hatással vannak egy életre, az emberre, az ember sorsára. Aztán az első 3 év, ahogyan ott az anya mennyire tud jelen lenni, de hogy az apuka is, és hogy mindig kérlelem az édesanyákat a baba-mama körben, hogy ha lehet, akkor ne tegyétek bölcsödébe a babát, mert annyira fontos ez az első 3 év, vagy ha mindenképpen muszáj, akkor csak rövid időre, mert annyira meghatározó minden döntésünknek hosszú távú, akár generációkra hatással levő következménye van. Ez is a hétnek az egyik felfedezése számomra. Van egy könyv, az a címe, hogy Közeledjetek. Ez egy viszonylag új könyv, Szőke Attila és Etelka lelkész kollégáimnak a könyve, de valójában ez egy párterápiás könyv, és mama körön már ezt elmeséltem, úgyhogy bocs, hogy ti kétszer halljátok, de szeretném, ha ezt mindenki hallaná. Azt mondja, milyen hatással van hosszú távon a párkapcsolatra az önmegtartóztatás. Azt mondja, 1 év udvarlás jegyesség során a ki nem élt, be nem teljesült szexuális vágy létrehozza lelkünkben a vágyott másik belső képét. A házaspár kapcsolatnak hallatlan nagy áldást jelent ez az erős védőfaktor. A másikról alkotott belső kép a hosszú, megpróbáló években is erőforrássá tud lenni, mondja a self-pszichológia. Hát ezt így sose tudtam volna megfogalmazni. Én mindig tudtam, hogy ez igaz. De hogy ez így le van írva, elképesztő. Nem tudom, értettétek-e, tehát, hogy most itt házasságművészete kurzus van a templomunkban, és hogy arról is beszélünk, hogy tudjunk várni, tudjunk egymásra várni, és hogy valahogy a felnőtt fejlődés lélektannak is van egy ilyen beépített törvényszerűsége az Istentől, hogy 1 év alatt alakul ki a másiknak ez a vágyott belső kép, amit aztán később, amikor, hát nem tudom, hogy fejezem ki magam szépen, amikor a másik nem annyira kívánatos, mert mondjuk öregszik, meg majd elhagyja magát, meg majd beteg lesz, és ki tudja még mi lesz, most így nem akarom ezt így részletezni, de hogy akkor majd ez a belső kép, ami ott a szívünkben lenyomatott képezett, és ez egy kincs, ez segíteni fog. Mennyire igaz ez, hogy a szívünk képi nyelven ért. És éppen ezért a gonosz is ezeket a képeket támadja, és képekkel bombáz bennünket, hogy töltsétek meg a szíveteket Istentől való képekkel. Amikor elfelejtem, hogy lesz holnap, akkor vigyázni kell, mert a kísértő tudja, hogy lesz holnap. Fel kell növekednie egyfajta józanságnak a szívünkben, ahogy Péter apostol int, Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Aztán az én központúság, ez is a vakságnak a része, azt mondja az ördög Jézusnak, ha Isten fia vagy, akkor ezt is azt meg tudod tenni, jogod van megtenni. Felviszi egy magas hegyre, Jézus mindent lát, körbenéz és 360 fokban lát, csak éppen mindent én központúan lát. És hogy milyen nagy dolog az, hogyha ki tudunk mozdulni az én központúságunkból, azt mondja Jézus, meg van írva, hogy csak az Urat, a te Istenedet imádd, hogy ő legyen a középpontban. Hogy ne te legyél a középpontban, mert ez jónak tűnik meg. A mi világunk mondja is, hogy jogod van a szükségleteidhez is minden, de nem elég, mert az megint csak egy én központúság. Ha emlékeztek a Holdköltők Társaságára, akinek ez mond valamit, ezt mondja az a nagyon szuper magyar tanár, Mr. Keating a gyerekeknek, gyertek csak ide a tanári asztalhoz, álljatok föl ide, nézzetek körül, hogy innen egy kicsit másmilyen a világ. Megvan nektek ez a film? Annyira klasszikus. És aztán van olyan gyerek, emlékszem ott az arcokra, aki csak ott kötelességből föláll, aztán leugrik, és nem néz körbe. Mert nehéz néha kilépni az én központuságból, és nehéz néha más szemszögből is megnézni a világot. És hogy milyen nagy, nagy eszköz számomra a pszichodráma, amelyik pont ezt csinálja, hogy ülj bele a másik székébe. Ezt szoktuk néha csinálni lelki gondozói beszélgetésben is, tudjátok, hogy van egy konfliktusom, van egy fájdalmam, akkor tegyük ki annak a székét, mondd el neki, hogy mi fáj, hol bántott meg az a másik, és utána ülj bele, és az ő székéből adjál valami választ. És akkor megszületnek olyan válaszok, hogy hát nem tudtam jobbat, én szeretlek, de nem tudom kifejezni, én se kaptam mást az anyámtól meg az apámtól, csak követeléseket, meg bántásokat. Értitek? És akkor tényleg megszületik egy nagyobb kép. A gyerekeknek leszoktam rajzolni, hogy egy kör az életünk, most ha ügyes lettem volna, ezt idehozom nektek rajzban is, középen kiül a trónon, én ülök a trónon, és akkor minden én hozzám igazodik. Vagy Jézus ül a trónon, középen, és akkor én is hozzáigazodom. És végül a vakság azt teszi, hogy valami nagyon lényegi részünket, az Isten kapcsolatot figyelmen kívül hagyjuk. Sokszor kötünk olyan kompromisszumot, ami nem méltó hozzánk, sokszor hozunk olyan döntést, akár hosszú éveken át is, lehet az anyagi kísértés, vagy szexuális kísértés, vagy az önbecsülésünknek a megkísértése, rengeteg minden lehet, kreatíva az ördög, hogy kompromisszumokat hozunk hosszan, és ha fontos nekem, hogy én igaz emberként éljek, fontos nekem Isten, akkor azt tudom mondani, amit Jézus, távozz tőlem, Sátán, nem kötök kompromisszumot. Most úgy érzem, hogy nagyon sok negatívval terheltelek meg benneteket, és ilyen kicsit ilyen szorongásos lett ez a prédikáció, ezért a harmadik pontban nagyon szeretném Isten szeretetére, Isten kegyelmére, nagyságára fordítani a figyelmünket, mert Isten nagyobb, mint a gonosz, szabadító Isten, és ő vezet el a szabadulás útjára, az ő belé vetett bizalom. És itt szeretnék egy picit ilyen személyes dologról is szólni, hogy időről időre átélek többféle kísértést, és ezek a kísértések nagyon sokszor az élet közepéhez kapcsolódnak. Ahhoz, hogy konkrétan öregszem, és ez egy nagyon nagy veszteség, hogy ezt a gyönyörű életet így elmulasztom. De nem csak elmúlik, hanem tudom ám, hogy telik is az életem. Mégis, amikor az érzéseimen keresztül jönnek a kísértések, akkor a gonosz az önbecsülésemet támadja. És hogy nem is olyan régen így, többeknek el is meséltem, hogy volt ilyen, hogy hát ha neked több diplomád van, 40 éves elmúltál, akkor mutasd meg, hogy mennyi pénzt tudsz keresni. Mondtam az esperesnek is, mikor felajánlotta ezt az ifjúsági előadói dolgot, hogy hát fizessetek. De nem fizetnek. Igen, tehát, hogy így, mintha azt mondaná az ördög, hogy ne élhetetlenkedjél már, a megbecsültség jár neked. És hogy szégyellem bevallani, de mégis elmondom, mert ez is én vagyok, hogy volt, hogy elgondolkodtam, hogy mi más csinálhatnék, hát nem muszáj nekem lelkésznek lenni, hát akkor milyen módon kereshetnék én még pénzt? És hogy kísértéseken megyek át, hogy nagyon is húsvér ember vagyok, és milyen jó, hogy van nekem is lelki gondozóm, akivel ezt meg tudom beszélni, aki előtt ezt ki tudom mondani, be tudom engedni az Isten fényét, világosságát a lelkemnek a sötét zugaiba, és keresem az Istenbe vetett bizalom útját. És nagyon szeretném megköszönni a gyülekezetnek azt, hogy ebben nekem segített. Például most karácsonykor olyan sok szép ajándékot kaptam, egy ilyen gyönyörű patchworköt is, azt most elfejtettem ide felhozni a szószékre, de majd eljöttök a templomba is, meglátjátok, amit a gyülekezetnek több tagja rakott össze, egy gyönyörű szép fali képet. Aztán volt, aki hozott egy süteményt, és azt mondta Hajnalka, ez a gyülekezetnek az íze, ez a mézes krémes, mert direkt nem vágtam le a szélét, mert az is fontos a gyülekezetben, a széle. Aztán az is fontos, hogy itt összeérik a krém meg a tészta, hogy itt mi egymással találkozunk, és egymásra hatással vagyunk, és akkor ilyen elképedve hallgattam, hogy emberek válaszolnak azokra a dolgokra, amiket az igehirdetésben fölvetek, és hogy figyeltek arra, amit elhangzik, és akkor így szépen kitisztult, és megértettem, hogy engem Isten nagyon is idehívott, és nem azért, mert pénzt kapok, vagy nem kapok, vagy hogy kapok, hanem hogy ez a dolgom is, hálás vagyok, hogy ezt tehetem. Ezt el akartam mondani, hogy van, amikor átmegy az életem ilyen pusztán, hogy így nem látom, hogy merre tartok. Kicsit, mint ahogyan itt a Mózes könyvében, hogy a zsidók így bolyonganak a pusztában, de nem hagyja őket az Isten magukra, hanem mannát küld, amit senki nem ismer, de az a manna ott van a pusztában, és tudnak vele élni. És nekem az én pusztámban nagyon sokszor ez a gyülekezet a manna, és arra vágyom, hogy ti egymásnak is tudjatok a mannái lenni, hogy amikor egymásnak komatálat adunk, vagy amikor egymásnak meghallgatjuk a nehéz történeteit, mondjuk ítélkezésmentesen, akkor egymásnak a mannái tudunk lenni. Istennek az a megerősítő szeretete, amivel azt mondja ki ránk, hogy te vagy az én szeretett fiam, lányom, gyermekem, akiben gyönyörködöm. Mert van, amikor szól az Isten a mennyből, mint egy mennydörgés, de van, amikor egymáson keresztül szól az Isten. És így bátorítlak benneteket, hogy amikor jön a pusztaság, jön a kísértés, akkor egyrészt legyünk egymás számára a manna, másrészt pedig legyünk imádságban, erősítsük meg magunkat bőjtelés imával, és töltsünk az Isten jelenlétében időt, hogy tudjon szólni a szívünkhöz. Így írja Mózes a népnek, sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, melyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak parancsolatait, az ő útjain járj, és őt féljed. Mert jó földre vízbe most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, melyek a völgyben és hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt és fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiből sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jól lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat. Micsoda erőteljes képek ezek, hogyan áld meg bennünket az Isten, a szabadító, a szerető, a kegyelmes Isten. Néhány önvizsgálati feladatot, kérdést hadd helyezzek a szívetekre. Ismerd meg, hol van a te szíved vágya, mert ott fogod kapni a kísértést is. Mi vagy ki segíthet kimozdulni az én központúságból, ebből a vakságból? Kérd Istent imában, hogy nyíljon meg a lelki szemed a nagy képre, és mutassa meg a te hosszú távú utadat ő vele. Legyünk csendben pár percig, hadd visszhangozzon a szívünkben, amit Isten mondott. Imádkozzunk. Add, Urunk, hogy a csendben most is, és mindig, amikor eléd megyünk, akkor fel tudjon tárulni, hogy mik azok a pontok, ahol minket a leginkább te tudsz használni, ahol minket leginkább gazdagítani akarsz, és ami leginkább ki van téve a támadásnak. Drága győztes Jézus, te leplezd le a gonoszt. Én most különösen azokért könyörgöm, akik szenvednek, akik súlyos, komoly betegségben vannak, vagy olyan élethelyzetben, ami kilátástalannak tűnik, hogy emelt föl a szemüknek a látását egy magasabb hegyre, ahonnan a te szemeddel tudnak látni, ahonnan a nagy képet tudják látni, és ahol a reménységük meg tud születni. Drága Jézus, a keresztre nézünk, ahol megtört a gonosznak a hatalma. Köszönjük, hogy te vagy az a győztes oroszlán, aki azt a gonoszt legyőzted. Adj nekünk alázatot, hitet, bizalmat, hogy veled tudjuk megvívni a mi kis személyes harcainkat is. És imádkozunk a mi társadalmunkért, ahol tényleg óriási méretekben támadás alatt vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, Istenünk, adj nekünk kreativitást, hogy hogyan tudjuk a te világosságodat képviselni, hogyan tudunk ablakot nyitni a fénynek a mi világunkba. Használd ezt a keresztjén magot, hadd legyünk só és világosság és kovász ebben a népben. Áld meg ezt a házasságművészete kurzust, add, hogy mindenki, aki részt vesz rajta, az meggazdagodva menjen tovább a párkapcsolatnak a nagyon szép, de nagyon kísértéseknek teret adó útján. Vigyázz ránk, Urunk! Köszönjük, hogy te mindezekkel együtt gyönyörködsz bennünk, és meg akarsz bennünket erősíteni. Dicsőség neked ezért. Amen. Énekeljünk, erősítsük a szívünket azzal az énekkel, hogy Jézus a mi oltalmunk, és akkor utána mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, és a záró énekünk azután következik.
Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha rád szakad minden baj, mégse félünk. Ő, ami páncélunk, erős pajzsunk, ha rád tör az ellenség, benne bízunk. Ez a föld széthullik, minden hegyen omlik, de egy kősziklá örökké áll. Tajtékszik a tenger, gyilkolosok felület, nékünk mégsem ártal. Isten örömöt még sincsen, ha ez a forrás nem árad rád. Ő az, aki ingyen már adott minden, értünk áldozva önmagát. Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha rád szakad minden baj, mégse félünk. Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Fogták, elítélték és megfeszítették Isten fiát mi helyettünk. Nincsen már ítélet, bár sohasem érhet, vére eltörött minden bűn. Jézus, ami oltalmunk, erősségünk, ha rád szakad minden baj, mégse félünk. Ő, ami páncélunk, erős pajzsunk, ha rád tör az ellenség, benne bízunk.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 463. dicséretünket énekeljük, Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám. Hogy felküldje, töltsed össze, Isten élő lelke, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Hogy felküldje, töltse tűzze, Isten élő lelke, jöjj, vezérem itt. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már a földön lent. Hogy felküldje, töltse tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcom át mennybe felragadj. Hogy felküldje,
álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az ő szent arcát reátok, és adjon nektek békességet és győzedelmet a harcban. Ámen. Isten áldjon bennünket.